Akkor ténylegesen nekilódulunk a témának, mert kettős a téma. Tehát második András király, mint ahogy elmúlt alkalommal harmadik András király, és Szent Erzsébet, hogy elmúlt alkalommal Boldog Erzsébet. Tehát most második András király és Szent Erzsébet. Szent Erzsébet legendáiban visszatérő tétel az, hogy miért kell Szent Erzsébet őseiről, szüleiről és hazájáról beszélni. Tehát megint a kitétel, ami nagyon fontos és nagyon tanulságos. Tehát a 13. századi Európa, nyugat-európai kereszténységről van szó, viszonylag hihetetlenül becsületesek. Tehát Szent Erzsébetről úgy egy legenda író nem értekezik, hogy Magyarországról, Szent Erzsébet hazájáról és Szent Erzsébet édesapjáról ne beszélne. Viszont újabban van Szent Erzsébet, már nem is Árpádházi, már nem is magyarországi, hanem csak úgy Szent Erzsébet. És hát Szent Erzsébet nagyon szerette és kedvelte a szegényeket, ezért támogatta és ápolgatta a betegeket. És el van intézve. Na most ezért még senkit nem avattak szentté. Tehát tudom, hogy nehéz elhinni, de ez gyakorlatilag ez nem elég. Ugyanis a szentté avatásnak van egy nagyon fontos stációja. Az, hogy hogy élt valaki mondjuk az életben, az egy nagyon fontos dolog. De az földi élet után van-e megújult élet? Ha ez nincs, nincs szentté avatás. Újabban már ez sem tétel, mert most már bármi megtörténhet, de a középkorban viszont nagyon számon tartották azt, hogy azt avatják szentté, vagy annak kezdődik meg a tisztelete, aki szinte jobban él a halála után, mint ebben az életben, amit itt megvalósított. Tehát ha nincsenek jelek, nincsenek csodák, nincsenek hatalmas lélegzetű, csodálatos események, akkor szép volt az élet, majd magasztosan emlékezgetünk róla, aztán szépen ugye a feledésünk a homája el fog mindent takarni. Tehát itt a szentség valóságos szentség. És a szentség úgy valósul meg, hogy soha nem a magyarsággal szemben. Tehát annyira tudott tény az, hogy Erzsébet magyar, magyarságát valló, vállaló, és a magyar kereszténységet legmagasabb szinten képviselő jelensége az egyháznak, hogy ez nem is volt vita téma. Dietrich von Apolda legendájából idézek. Hogy Szent Erzsébet érdemei jobban tündököljenek, beszélnünk kell nemzetségéről és hazájáról. Na nincs mese. Tehát egyáltalán, hogy én megértsem Szent Erzsébetet, tudnom kell, tudatosítani kell, hogy honnan jött. Különben nem fogjuk érteni. Akkor lesz egy olyan királylány, hogy tényleg ott gyógyítgatott, apolgatott, simogatott, betegeket is tápolt. De akkor mi van? Tehát itt egy hatalmas ívű pályaképnek a küldetés vonala az, ami döntő hangsúllyal jelentkezik. Ismerje meg az utókor, mondja, így gazdagságát és dicsőségét. Tehát hogy kell megismerni egy szentnek az életét? Az, hogy tudni kell, hogy honnan jött, hogy kik voltak az ősei. Mert egy szent mindig magával hoz dolgokat egy nem túl feltűnő világból. Ez lehet a hazája, és lehet természetesen egy föntes tartomány. Na most második Andrást Erzsébetről elválasztani és fordítva gyakorlatilag tényleg nem is lehet. És ha az ember úgy szépen tapasztalja azt, hogy az édesapáról mondjuk a 19. század vége felé, 20. század eleje felé mi minden hangzik el valótlanként, na akkor már bizonyos dolgokat úgy kezdünk megérteni. Hiszen amit a modernkori történettudomány hamis módon II. András királyról állít, a Szent Erzsébetről a korában a vádlói szoktak elmondani. Tehát kiderül, hogy II. Andrást ugyanazokkal a vádakkal illetik, amilyen vádakkal valóban a kortársak, mondjuk Türingiában, Németországban vádolták Szent Erzsébetet. Egy gyors példa, és nagyon ismert lesz. Hát Erzsébet a 10-es éveit tapossa, amikor a német-római császár birodalmi gyűlést hív össze. Elmegy erre Konrád, Erzsébet férjének a testvére. És ez a Konrád felszólal hatalmas erővel, dűkitörése kellős közepette, üvölti bele a hét választó fejedelem képébe és a birodalmi gyűlés világába, hogy Erzsébet, ha tehetnék, és az ember úgy eltűnődik valami. Ti felnőtt, karforgató, birodalmi férfiak vagytok. Ő pedig egy tizenéves virágszám. Hát ez a német-római birodalom legnagyobb gondja, baja, hogy egy tizenéves királylánynak a magaviseletét kitárgyalja. Tehát megint a nagyságrend. Igen. Mert ha az a birodalom emberellenes, mert az a birodalom fényellenes, és bújtatva az igazi kereszténységnek nem a szolgája, hanem kerékkötője, akkor ahogyan mondják, az igazi bajt a számukra abban a pillanatban érzékelik. Ma is szagról megéreznek ám dolgokat. Árpád sávhoz zászló. Ha valaki, az ember nem hiszi el, hogy tulajdonképpen hogy lehet elhitetni azt, hogy ez nem nemzeti zászló. Hogy egyáltalán vannak emberek, akiknek a füle bejáratán ezek a gőgös, arcátlan, pimasz, gonosz szava egyáltalán beljebb tudnak jutni. Hát annyira vérlázítóan, bosszantó ügyről van szó. És vajon miért? Azért, mert az ország címerpajzsába is benne van. És akkor elkezdenek azon vitatkozni, hogy ez történelmi zászló, vagy nem történelmi zászló. Ez valami hihetetlen. Hihetetlen. Hát a legősibb zászlók közé sorolható. Hát ez nem vitatéma. És amióta csak van ábrázolásunk királyi családokról, az Árpád ház után mondjuk, ha Kültörről jön vissza Leányágról mondjuk az Anzsú nemzetség. Hát ide bent az Anzsuknak a családi címerük hogy jelenik meg? Hát éppen azért, hogy bizonyítsa, hogy ő Szegről végről mégiscsak Árpádházi, tehát Attila Turul nemzetségéből származik, ezért a címer pajzs jobb oldalán az Árpád sávok vannak. A piros-fehér, és ez külön nem szívleli az ember az ilyen magyarázatokat, hogy eredetileg az ezüst. Hát ennyire már ne kössük az ebet a kagyóhoz. Mert itt aztán a tudálékosságnak hatalmas, hogy úgy mondjam, eszmeforrásai lehetnek. Miért a holdnak a fémje véletlenül nem ezüst, de ezüst. Ugyanakkor a holdnak a fénye nem fehér, de fehér. Hát lehet érzékelni, hogy itt milyen minőségekről van szó. Megjelenik a piros egy fénytulajdonságon belül a fénynek az erejét, a szenvedélyét, lendületét, szeretetét, szerelmét hozza. Felkelő napnak a fénye az olyan, mint Krisztus vére. Tehát ez a vér hozza az energia révén az életet a világba. A lemenő napnak a fénye megint csak visszakapja ezt a piros színt. Tehát itt az energia jelenik meg. Igen ám, de a fényen belül nem elhanyagolható az, hogy tiszta vagy nem tiszta. És ez pedig maga a fehér. Tehát mit jelent ez a piros-fehér sávozás? A tiszta életet, ami él és élni akar. Na ezt üldözik. Tehát a legtisztább élet energia ellen üzentek hadat. Mert ez azt jelenti, hogy hozza az életet, és tisztán hozza, tisztán tartva, tisztán mutatja fel a világnak. Hát ez a mocskos, bűnös, aljas gengszter bandának persze, hogy szemet szúr. Persze. És egy kontinuitást is jelent. Mert ez aztán tényleg jelzi azt, hogy a magyar a Kárpát-medencében mióta van itt. és ez már gyakorlatilag túlmutat az Árpádi honfoglaláson időben visszafelé. És gondolom azt is tudjuk, hogy a legtöbb ismert magas kultúrából maradt tárgyi emlékek, ahogy egyáltalán megjelennek címerszerű képződmények, már Mezopotámiában és Egyiptomban. Ott van a hármas halom és a kettős kereszt, mind a két ókori birodalomban, mind a két helyen országot jelent, nemes egyszerűséggel. És mind a két helyen ott van ez a piros-fehér vágásos vonulat. Mind a két helyen ott van. Magyarul ez mit jelent? Az Árpád sárga zászló évezredek kontinuitását jelenti. Ezek a múltat akarják elkerülni. És ha bejön ide, tehát mondjuk bejönnek az ancsok. Károly Róbert nem, de Nagy Lajos már ide. Na most egy biztos, jobb oldalon van mindig a piros-fehér vágásos vonulat. Tehát melyik oldala maradandó oldala napnak az oldala? Ha egy élet a világ fa tengely mentén tájékozódunk? Hát a jobb oldal. A bal oldala pedig, ahol megjelenik a saját másik ágáról hozott családnak a vonulata, az Anzsuknál ez a lilium. Na most, mivel bizonyítja egy Károly Róbert, hogy ő magyar trónvárományos, a születésjogán, a vér pirosa és a lélek tisztasága. Na ez maga a turul nemzetség. Megjelenik a pajzsában. Na de megjelenik a hollósnak is a címerében. Most innen tudjuk, hogy bizony Hunyadiak Árpád vérből származnak. Különben családi címerben, a büdös életben árpádságos mellékletet nem tehetnének be. Tehát itt van a holló, az oroszlán, tehát neki kicsit összetettem már a címerük, és megjelenik bizony az árpádságozás is. A Hunyadiak címerében, már Hunyadi Jánosnál ott van, és természetesen Mátyás királynál is. Tehát nehogy már itt megijedjünk, és egyfolytában riogatják a népet. Amerikai zászlótól nem félnek. Érdekes módon, amerikai zászlót látva lobogva nem jut eszébe semmi. Mert ilyeneket lehet hallani, hogy hát olyan rossz emlékeket támaszt fel, naponta nézed a háborús amerikai filmeket, ugyanúgy lobog. Ugyanaz a logikája a sározásnak. És az, hogy valamivel több a piros, meg a fehér, és akkor mi van? Arról érdekes módon nem jut eszébe semmi. Arról nem jut eszébe. Szóval valami hihetetlen van. És megint lehet érzékelni azt, hogy ezeket tények nem érdekel. Tehát történelmi tény, középkori kódexeken, leírásokon, ott van, külföldi kódexekben megjelenik az árpádság. A magyar király, mint Zsigmond vonul végig Európán. Hát ezek úgy nem értek. Van egy dátum, 20. század derekán, és oda köti az árpádsághoz zászlót. De van egy probléma. Lehet, hogy némelyik közülük most ott fogad. Akkor te most nem fogsz fogad mosni. Sőt, ha nagyon rossz indulatú akarok lenni, még mást is csinálok. Úgy törölgetett valamit időnként. Akkor te nem fogod törölgetni. Tehát figyeljünk oda, milyen alattomos a logika, milyen aljas a logika, milyen megtévesztő a logika. Na, hát lehetne itt még példákat mutatni, de nem érdemes. Tehát második András az, aki gyakorlatilag ugyanúgy kommentál majd a 20. század történetírás, mint ahogy Erzsébetet a maga korában úgy időnként úgy meglendítették. Most Konrád felszól a birodalmi ülésen, és mit mond? Erzsébet, hogyha tehetné, hát tehetős lány volt Erzsébet, az tény is való. Most más értelemben is, az egész német-római birodalmat szétosztaná a szegények között. Na, érdekes módon, mi itt a probléma? Az, hogy nem gyarmatosítók között, nem bankárok között, nem privatizációs intézkedésről van szó, hanem a legmagasabb rendű adakozási emberi isteni készségnek a működtetéséről. Tehát ez a nagy baj Erzsébettel. Olyat mutat fel kislány korában, amit az a felnőttkori társadalom, mivel soha életben nem tapasztalt ilyen gesztust, egyszer nem érti, hogy miről van szó. Hát ez szétosztja majd a birodalmat. Nem is tudtuk, hogy van birodalom. Hát eddig azt tudtuk, hogy van valami papírom farzsebbe, aztán néhány császárnak sikerül erre hivatkozni, és összetokozza a hét választó fejedelmet egy birodalommal. És ha véletlenül közben jön valami, kiderült, hogy hiába pofozta össze, gyakorlatilag semmit nem ért. És Magyarország viszont saját határai tekintve szilárd, épp és rendíthetetlen. Tehát Magyarország történelmi ország. Az összes többi gyakorlatilag, hát itt a modern példákat élvei, hogy Franciaország. Ugyanaz a tipikus példa, mint Anglia. Aztán szépítgethetik, hogy Britannia meg a birodalom. Ugyanaz a tipikus példa. Hol van? Hol van? Hát ismerjük azt a francia királyt, aki addig propozta az alapvalóit, még el nem kezdtek franciául beszélni. Ezek modern államok, szó szerint modern államok. Valami egészen más ügy tartja őket egybe, egy nagyon szép példa, és a példával egy baj van. Attila korára lehet visszavezetni. Ez a legnagyobb probléma, természetesen nem számunkra. Na most második András, a nagyságrend. Tehát az, hogy mert nehogy úgy képzeljük el, hogy van egy ilyen kis, hát ismerjük második Andrást, 1205-ben megkoronázzák, 1235-ben távozik a földi lét forgatagából, na jó, 30 éve Európa kellős közepén, nagyhatalmi státuszban, jó, rendben van, nem kell hangoztatni, mégiscsak egy ilyen könnyű életet élő király volt. Mégis olyan bohém természetű volt, ez nem túlzás. Így írják le legújabbkori történelmi tanulmányok a bohém király. Nem bohémia királya, bohém király. Csak így. Mitől azt senki nem tudja. Nagyon adakozó volt. Nagyon könnyű természetű volt. Kiürítette a királyi kincstárat. Fel sem tűnik, hogy egyszer lehet kiürteni a királyi kincstára, és utána bottal lehet ütni a nyomát. Most nem tudom, hogy hol lehetett a mi András királyunknak a királyi kincstára, mert 30 teljes éven keresztül ürítgeti. És amit kiürít, az mindig földúsul. Most lehet érzékelni, hogy valami ellentmondás van. Hát ilyen, tényleg ilyen, hogy Ady Endre mondja, mi higagyúak a törpék. Ilyen, tényleg, ha valaki elhisz, hogy 30 éven keresztül lehet ürítgetni, hát ürítgetni sok mindent lehet, de az nagyon félreér bizonyos dolgokat. Na most András volt az, aki az új intézkedéseket bevezette. Ez a Nova Institúció. Ez visszatér minden oklevelében, és tényleg azt jelenti, hogy új intézkedés, gondolnánk mi. De ez azt is jelenti, hogy új tanítás. És itt lép be András király a képbe. Új tanítás. Gondoljunk arra, hogy végre az, hogy instrukciót adni. Latin nyelvben ugyanerre vezethető vissza. Tehát szempontokat adok, távlatot adok, valamit megmutatok. Most olyan király intézkedések veszik kezdetét, ahol András király megmutatja a magyarnak, hát ő pontosan tudja, András, hogy az az évszázad, ami vele kezdődött, az tulajdonképpen éppen hogy csak majd átcsorog, éppen hogy csak a következő évszázadban, mert az unokája, harmadik András 1301. január 14-én hát pontot tesz egy folyamnak a végére. Tehát ott valami elindulik és átmenetileg befejeződik. Tehát András tudja, hogy az ő fia, majd negyedik Béla, utána nincs több Béla nevű király. Pontosan tudja, hogy majd ezen az ágon az unokája ötödik István, azért ötödik, mert nem lesz hatodik István. Pontosan tudja, hogy ötödik István fia, negyedik Béla unokája után már ebben a nagyságban László nevű királyunk nem lesz. Ami utána jön, az nyugodtan el lehet felejteni. Tehát a túlul nemzetség hatalmas nagy fő ágai lezárulnak. Lezárul a Béla nevezetű ág. az István nevezetű ág, a László nevezetű ág. Na most erre fel kell készíteni egy nemzetet. Na most itt mutatkozik meg András királynak a nagysága, hogy felkészíti a nemzetet. Ez nem azt jelenti, hogy a nemzet nem tudna felkészülni, de emlékezzünk arra, ami harmadik András király halála után Ákos nembéli István országbíró 1303-ban vagy 4-ben fogalmaz meg. Évek teltek már el. Hát itt felolvastam az ide vonatkozó idézetet az elmúlt alkalommal, hogy mi a nagy probléma. Az, hogy a magyar király, tehát András király először is természetes és igaz ura volt Magyarországnak. Tehát természetes és igaz. Amennyire igaz, annyira. Természetes és fordítva. És ő ki volt? Magyarország első királyának, Szent István királynak, törzsökéből, véréből hajtó eredő utolsó aranyágacskája tört le. Most ez gyönyörű ez a megfogalmazás. És szívrendítő. Mert azt is mondja, hogy a magyarok Ráhelként síratták királyukat. És ugye jön a Ráhel név, és sajnos ez egy ilyen mánia, hogy akkor ószövetségi a példaadás, nem ószövetségi. Ha rálehelek valakire, akkor véletlenül vagy rálelek valakire, hát ugyanaz a világ tér benne vissza. De ez a Rékának az egyik névváltozata, egy éltaggal, ami szó szerint az életet is keleten Mezopotámiában, Kis-Ázsiában, ez gyakorlatilag évezredeken keresztül az Istennek az egyik neve. Az, hogy él. Nem tehetünk róla, magyarul ez mit jelent? Az, hogy él. Se többet, se kevesebbet. Na most, ha egy Isten nem él, akkor az tényleg nem Isten. Élő Isten. Még a beszél is fordulatként mind a mai napig hangsúlyozza. Tehát bizony ez a Ráhelén nagyon messzire vezet, viszont 1303-ban jelentik ki teljesen nyilvánvaló módon, hogy a Turul nemzetség fészke és a betlehemi jászol hihetetlenül közel vannak egymáshoz. Miért? Mert Ráhelként síratja gyermekét, vagyis királyát az egyetemes magyarság. És hol szerepel, ne az új szövetségben Ráhel, a betlehemi gyermekgyilkosság után. Ráhel síratja fiait, Jajszó hallatszik Rámában. Hát mi azért néha Rámában, Rámszakadék környékére el szoktuk menni, meg eleve a Ráma magyar nyelvben nagyon sok mindent jelent. Túl sok mindent jelent ahhoz, hogy ne vegyük észre. Tehát Jajszó hallatszik Rámában, és Magyarország Ráma királya is. Tehát amikor mi végig szoktuk mondani, hogy Magyarország hány országnak a királya, jó Magyarország, de Dalmácia, Horvátország, Szlovénia, utána jön Ráma. Na most Ráma ez Bosznia, vagyis Bosnyákország, de Rámának nevezik. Ezen nagyon el kell látni. Tehát visszatérve, Jajszó hallatszik Rámában, Ráhel síratja fiait, mert már nincsenek. És mire utal Árpádház férfi ágának kiválása révén? Az ország bíró. Hát szó szerint vezet bennünket vissza 1303 tájékán Jézus születésének fészkéhez. Hát a Jézus sorsú, egyenes ágon uralkodó királyoknak utolsó aranyágacskája törik le. Hát isteni víg az az, hogy leányágon tovább megy a nemzetség, és majd hajt egy Mátyás nevezetű ágat és virágot is. No, tehát visszaugorva és térve tehát második Andrásra, igenis előrelátó király, és azt hiszem éppen Kocsis István volt az, aki úgy nagyon szépen megfogalmazta, hogy például az aranybulla, az miért jelentős tétel? Mert van egy fordulat az ügyben. Nem a nemesség kényszerítette ki András királytól, hanem András király kényszerítette ki a nemességtől. És ez egy nagyon kemény tétel. Mert mi egy ilyen most rossz értelmében a plebeius mániában szenvedünk. Aztán egy proletár mániában. Hogyha valaki fent van, csak rossz lehet. Hát még csak véletlenül sincs így. Egy szakrális király azért szakrális király, ahogy nagyon szépen Katona József a Bangban végén elmondja. Amikor András király lép a színre, végre megjelenik és megszólal. És mit mond? Gyönyörű egyébként, hogy ő miért nem sír. Hát erről van szó. Elhomályosítaná, és nem látná mások könyveit. Most itt kezdődik a magyar király. Tehát nem homályosodik el a látása, és látja azt, hogy a nemzetet mire kell elkészíteni. Tehát bizony fel kell arra készíteni, hogy a Kárpát-medencét akkor is meg tudja majd tartani, ha nagyon rossz a király, és tényleg idegen a király. Tehát ki alakítja azokat a társadalmi és nemesi állásokat, hídfőállásokat, méltóságokat, amelyek azért nem felejtsük el, évszázadokon keresztül a viharok viharai közepette is a magyarságot mindig tovább tudták segíteni. Hát azóta vesződik, halódik a magyarság, amióta a 19. század közepe és a 20. század elején gyakorlatilag a nemesi társadalmat teljes egészében szétzilálták. Szinte teljes egészében. Hát azóta lehet érzékelni, hogy itt valami megroppant. És miért? Azért, mert Magyarországon a nemesség, és ezt Vergőci is elmondja 1510-es években a tripartitumban a hármas törvénykönyvben, hogy a nemesség az nem azt jelenti, hogy előjogokban való duskálás, az kötelességekkel kezdődik. És hogy a kötelességeket teljesíteni tudja, hát nyilván van egy hatáskör, amelyet biztosítanak majd bizonyos úgynevezett előjogok, de ezek nem előjogok. És elmondja, hogy a nemesség az kétféle, van a vér szerinti, és van a lelki. És az elsődleges egy késői korban, amikor a vér szerintit összezilálják, teljesen egyértelmű az, hogy lelki. És nemes régen ki volt. Nagyon egyszerű a definíció, aki a hazáért, életét, veszély esetében, a jövő és a nemzet érdekében a hazai oltárán föl tudja, föl lenni áldozni. Tehát aki vérét hajlandó a hazai oltárán untani. Na ő a nemes. Kik lettek a nemtelenek? Amikor körbehordozzák a véres kardot, amikor veszélyben van a haza, ő elmegy haza és nézi a heti hetest. És az ilyenek nem szólhattak bele az ország sorsába. És legyen az esztergomi érsek, és nagyon szépen elmondja a középkor végi törvény, hogy Magyarországon minden ember a nemesség ugyanazon szabadságába születik bele. Nem kell itt emberi jogok nyilatkozata. Vegyük elő Vergőci törvénykönyvét. Mert minden ember egyenlőnek születik. Világos? Nehogy már hagyjuk magunkat oktatgatni demokráciában. Ez valami olyan idióta betegség, hogy az valami hihetetlen. De lehet érzékeny, az életre rányúlta a bélyegét. Innen viszik ki a tiszta étel, ital, mit hoznak helyette? Szemetet. Korlátlan módon. És még mindig vannak, akik elhiszik, hogy ami szemét onnan jön, az az igazi étel és ital, és ami ételként, italként innen megy ki, hát az biztos értéktelen. Most gyakorlatilag már mindenen ez az elv uralkodik. Mindenen. Észre se veszük, hogy Illyés Gyula a zsarnokságról szóló versében elmondja, a zsar az mindenhol van. Ezért nehéz már felfedezni. Mert már mindent ennek a hamisításnak a jegyében készítenek el. Hát ma már nem lehet úgy házakat tervezni, hogy régen. A szabványok ház ellenes szabványok. Most építészként valaki észreveszi, hogy hazudnak neki, nem tud előrelépni semmiben, mert átlép bármelyik szakterületre, és kiderül, hogy mindent hamisítanak. A füvet, a fát, a cementet, a betont, a kapukosórát, mindent hamisítanak. Ezért nehéz most már dolgokat átlátni. De most 1222-ben ez Szent Erzsébetnek a esküdője tájékán vagyunk, Lóháton, Türingiába hazajönnek pont ebben az időben. És ebből lehet tudni, ha itt társadalmi válság van, akkor annak nyoma van. Jön Türingiai Lajos, és üzeni haza az ottaniaknak, gyerekek, ég a lábunk alatt a talaj, hát itt éppen az András király ellen ilyen elégedetlen lázunkások vannak. Hatalmas mozgalmak vannak. Nem lehet tudni, hogy a történésznek ezt kellene kutatni. A római pápa levelet ír András királynak, hogy fél Európa. Most mitől féltek gyerekek? Az, hogy magyar-magyarral kezet fog, ez mindig riadalmat váltott. És tömegmozgalmakról beszélnek a pápai múlnák. Hogy András király kémeink azt jelenti, hogy itt milliók mozgolódnak. Mi lesz, ha nem tudod az uralkodás gyeplőjét? Jaj, mi lesz akkor? Elindulsz te is Róma alá? Hadd a kérdét. Teljesen, hogy úgy mondjam, látszólag érthetetlen a helyzet, András király összehívja a magyarokat, és valami hatalmas, szó szerint most jó értelemben, amikor már egy kicsit leülepedett dolgokat, egy erő fölkavarja, és ami már nagyon leült a mélyre, de még értékes, elkezd a felszínen megjelenni. Na, ezek a mozgalmak jellemzik ezt az időszakot. És gondolom tudjuk, hogy András királlyal igazából ténylegesen ott vannak a történészek számára a nagy problémák, de hát őt is sikerült belezsúfgorítani valami hihetetlen alantas dobozkába, legalábbis ezt a történelmi időszakot, a valóságot nem, mert soha nem lehet belegyömöszölni semmilyen kis szelenceszerű alkotmányba. De mi igazából András királlyal a probléma? Mert Erzsébettel már látjuk. Tehát baj az, hogy magyar, az, hogy az anyanyelvét nem hajlandó lecserélni, ugyanakkor anyanyelvi szinten megtanul, nyilván német betegekkel majd azon a nyelven, vagy valami ottani germán nyelvjárásnak megfelelően fog értekezni. Hát ez nem vita téma. A németek nagyon becsületesek. A német nép anyjának nevezik Szent Erzsébetet. Egy 24 éves kislánykája. Germánia anyja. Hát ezek elképesztő titulusokán. És a középkor óta rendületlenek ezek a titulusok. Nálunk pedig, hát igen, ápolta a betegeket, jött és ment, aztán meghalt Szent Erzsébet. De Puskás öcsi temetése az mi a szép. Ez a tragédia. Ez a legismertebb magyar. Az ember nagyon szerette, nagyon becsülte. És tényleg ismert volt. De lehet látni, hogy valamit, Szent Erzsébet évére ráfutva, egy nagy csindarattával megint megpróbáltak lefedni. Ki a legismertebb magyar a világon? Például azért nagyon sokan versengenek. És tényleg nagyon sokan vannak. De valahogy egyre lejjebb mennek a dolgok. Egyre lejjebb. A száguldó őrnagyot tényleg mindenhol ismer. Mindenhol. A beduinok, a sivatagban, a spanyolok, Barcelonában, nem, nincs olyan hely, ahol... De hol az erkölcsi példa? Hol? Hát ő tényleg kiváló ember volt. Nem erről van szó. De azért valamire oda kell figyelni. Mert azért magyar más területeken is adott a világnak nagy neveket. És ténylegesen adott. Na de mi a gond ezzel a bizonyos Erzsébet András jelenséggel? Mert Erzsébetről már életében egy olyan született római keresztény már tényleg úgy próbált megszabadulni, nem sikerült. Hála jó égnek egyébként. És rádöbbentek, a tisztességesebbek, jobbak rádöbbentek. Na de Andrással, az apával mi annával? Hát nagyon sok. Ugyanis 1222 mérföldkő aranybulla, 7 aranybulla készül. A 7-ből hány van meg? Egy se. 7. Most mondom, tudjuk a 7-es számnak, tehát miért pont 7 aranypecsétes rendelet születik meg, ennek nyilván van jelentése. És ez azt is jelenti, hogy nem statikus a rendelet és a törvény, hanem akkor 12 lenne például, hanem dinamikus, tehát valamit mozgásba hoz. És mivel arany, a fényt fogja mozgatni. Egy mindig van a királynál, egy a nádornál, egy az esztergomi érseknél. Akkor az egyik nagy keresztesek konventjének vezetője és a fehérvári keresztesek is kapnak belőle, ezek nem templomos lovagok. Tehát az, hogy fehérvári keresztes mondjuk, mint lovag vagy vitéz, miért lenne Kirföldről behívott templomos lovag? Ja, meg keresztes? Ezek keresztesek szó szerint. És a konvent gyülekezet Fehérváron azért nem nehéz kitalálni, óriási a jelentőségük. Erdélyország is kap, tehát mindenkor Gyulafehérváron is van egy, még egy helyre jut, és a hetedik az a római pápának megy ki. Na most az, hogy nálunk egy sem maradt fent az eredetiből, meg lehet indokolni. De hogy, hogy Rómából az eredeti egyszer csak úgy elmondja. És azt kell tudni, hogy sajnos, mert én is úgy hajlamos vagyok arra, hogy azt mondjam, hogy persze, mert elrejtették, titkolták, ez biztos, hogy így van, de 1527-ben Rómában történik valami. Egy évvel a Mohácsi tragédia után. Negyedik Károly, Habsburg Károly, az a Habsburgok spanyol királyként bemegy Rómába. És mi történik? Nem fogjuk elhinni. Erről, mivel Habsburg volt az illető, és nem Attilának hívták, aki megkímélte Rómát, hát erről nem kell beszélni. Attilát kell emlegetni, hogy micsoda, hát azért megkegyelmezett mindenkinek. Na de mi lett volna, ha nem kegyelmeznek? Mert nem akart megkegyelmezni, hanem csak úgy megijedt egy Leó nevezetű, persze. Attila a világ, erről Attila. Jön egy ilyen szerencs, el tudjuk képzelni ezt a Leó nevezetű vénember? Hát az jár meg már a menet. Attila csatták élén forgolódik, és majd egy ilyen embertől fog, úgy nem. Ő felfele tekint Attila, és Krisztus angyalával tárgyalja meg az ügyet, hogy mi legyen ezekkel itt. Na most Habsburg Károly viszont nem Krisztus angyalával tárgyalja meg az ügyet, hanem nagy valószínűség szerint a pokol fejedelmével. Ugyanis bemennek Rómába, a Vatikánt kirabolják, angyalvárat felgyújtják, a bíborosokat lemészárolják, és napokig fosztogatják a levéltárat. Vajon mi történik? A múlt eltüntetése. A múlt eltüntetése. Tehát bizony nem Mohács és Buda a végállomás, meg hát majdnem végállomás, de a magyarok nyomait Rómából is eltüntetik. És Habsburg jár az élen. Vajon miért ilyen fontos ezeknek? És közben itt pedig egy Habsburg Ferdinánd nyomja ki Szapolyait a hatalomból, Szapolyai Jánost. Tehát a múlt eltüntetése. Tehát Rómában nem marad meg. Nyilván sokkal több maradt meg a vatikáni levéltárak mélyén, ez egész biztos, és kétségtelen biztos. De tudni kell, hogy 1527-ben ott nagy pusztítás történt. Keresték a magyarok nyomait. Ez érdekes módon, ez nem minősült barbár tettnek. Hát ilyenek nem. Hát nagy is. Nagy is. Hát ez megengedett. De az, hogy azték kódexben, amit állítom, hogy ő festett, lát egy ilyen megnyitott mellkasból kiugró oltáról lobogó szívet, hát ebből aztán milyen históriákat. Tulajdonképpen a spanyolok soha nem jutottak volna ki 10 millió asztékot, a logika nagyon ismerős. Csak látták, hogy mi történik az aszték templomok mélyében. Persze, aszték templom mélyében, spanyol hódítót engednek be, éppen az áldozati szertartás kellős közepette. És egyszer, és ez nem vicc, korabeli beszámolóból tudjuk, egy spanyol zsoldos, mert ezek ilyen jól tudtak számolni, az egyik aszték templom mélyén, még él Montezuma, de mi indítja el a spanyolok emberséges halandját? Véletlenül egy befalaszott fal mögé tudnak menni, amit ugye elfalasztak az asztékok. Érdekes, hogy kiknek a szokása van a falazás. Hát nem az asztékokék szokása. Bemennek, és az a terem színűtig meg volt töltve koponyákkal. És az egyik spanyol zsoldos, és tényleg az ember már zokog, és képzeljük el, ostrom helyzet van. Miért? Mert Montezumát az aszték nemesek szeretnék kiszabadítani. És nekünk el kell hinni, hogy ebben az időben spanyol martalóz katonák, akik hiperhumanistákká válnak, számolják a koponyákat. De 63.922-nél megunta a számolást. Állítom, 10-ig nem tudtak ezek számolni. Na most, Irakban atombomba van. Ja, hogy nem találtak semmit, kitértek el. Ugyanez a forgatókönyv működik. Nem a 20. században vannak sajnos a gyökerek. Na, nagyot kavíroztunk most, de tudni kell, hogy tényleg, hogy mi itt a gond. És egyáltalán a nagyságrend vonatkozásában. Hát a gond az, hogy az aranyhullának tényleg van egy záradéka. Ez az ellenállási záradék. És ennek mi a lényege? Mert Károly Robert idejéből másolatok maradtak fel, tehát onnan származó másolatokból ismerjük az aranyhullát. De bizony benne van, mert nincsen sem. Innentől kezdve, tehát az ő fia IV. Béla 1235. október 14-én vasárnap már apjának végzeményeire tette le a koronázási esküt. Tehát 1235-től minden király, akit a Szent Koronában megkoronáznak, kinek a törvényére teszi le az esküvőt? Második András királyra. Most egy óriási formátum uralkodóról van szó. Tehát valami új jelenik meg. Tehát tényleg új institúció. Tényleg valami új tanítás. Eddig mentek a dolgok a maguk útján, most viszont a világban fordulatok vannak. És nekünk a fordulatok felé úgy kell igazodni, hogy ezek a fordulatos fogaskerekek ne tudjanak bennünket felőrölni. Tehát megjelennek a végzemények. És hát gondolom tudjuk, hogy erre egy darabig Habsburgoknak is le kellett tenni az esküt. Na most mi volt a Habsburg hatalomnak a legfontosabb érdeke? Második András király rendeleteitől megszabadulni. Ezt egy kivérzett nemzettől ki tudják kényszeríteni, és onnantól kezdve minden koronázási esküde elmondják, hogy második András, mint hogyha az eredeti aranybullát ismerni, kivéve azt a rendelkezést, ami úgy kezdődik, hogy. És pontosan ez a lényeg. Ha a király a korona és a nemzet ellen mi tettekre ragadtatja magát, akkor a magyar nemességnek, a magyar nemzetnek, a magyar népnek nem hogy joga, itt jön a tévedés. Kötelessége a Szent Korona jogait érvényesíteni. Most elképesztő jelentősége van az ügynek. Tehát ez az egyik nagy fájdalomcsepp a modernkori történetírásnak, mondjuk második András vonatkozásában. De elsősorban kiknek a Habsburgoknak, akkor milyen érdekeket szolgálnak a úgynevezett hivatalos történetírás főképviselői. Hát mostanában lehet hallani, hogy történész hiába beszél a jelenkori magyarságról nagyon szépen, mert lehet ilyet, ha előtte van egy történelmi kérdés, és elmondja így a mondatokat, hogy azt nagy valószínűség szerint, hát éppen rádióban lehetett hallani a nemzeti lobogóról, hogy nagy valószínűség szerint, mondja a heraldikus szakember, élő egyensadásban. Bizonyítanám, Szent Istvánnak lehetett egy piros zászlaja, amit német császári minta alapján követett. Most elképed az ember, hogy Na hát nem akarok bármit mondani. Hát tudjuk, mit jelent a piros zászló? Ez már megint olyan, mióta emberiség van és valamit követ, amit lobogtat szél, az általában főleg a csatába megyünk, az piros. Hát mit mondanak Attila hadizászlajáról? Piros. De semmi. Aztán Árpádsáv. Valószínűleg, figyeljük, hogy a Imre király idejében ez, na ő második András testvérbátyja, de neki Aragóniából való volt a felesége, és az ember elkezd szégyelni. És mi tudjuk, a Aragónia címere is ilyen vágásos, sávos, igaz, hogy az így, Hát Imre király valószínűleg onnan vette át. Na most képzeljük el, hogy András király pedig Imre király feleségétől vette át? Vagy hogy képzeljük ezeket a dolgokat? Negyedik Béla király pedig Imre király feleségétől vette át? Hát tudjuk, hogy mi súlya van itt egy ilyen királynőnek? Hát van súlya és tekintélye, na de ilyen vonatkozásban szinte semmi. Ő magyar királyné. Hát ő nem Aragóniát képviseli, hanem a magyar király felesége. És mivel a magyar király Attila óta egy terhet vesz feleségként, ezt Európának nevezik, ezért általában honnan házasodnak? Európától. Ez olyan, mint amikor a népmesékben ilyen az Ambrus királyfi mese, ez egy döbbenetes mese egyébként, Benedek Elek gyűjteményes köteteiben olvasható, hogy néha nincsen mese. Ez az Ambrus királyfi egy jó kiállású királyfi, és a boszorkány fogságába kerül. Megjelenik, fekete macska húzta fogaton egyszer csak egy boszorkányt, és megkérdezi tőle, már jól a mese menetében vagyunk, azért ezt tudni kell, csak az előzményeket most jobb, hogyha nem taglaljuk. És megkérdezi, Ambrus királyfi nem ülsz ide fel? És Ambrus királyfi felül. Most magyar lesz, jelenti azt is, hogy felült. Szó szerint felült. Na most macskák húzta fogad, fekete macskák. Hát a boszorkány jelző állata az nem a hófehér ló, az maga a macska. Egy sötét lyukon keresztül lemennek az alvilágba. És itt hét vasajtó mögé zárja be Ambrus királyfit a boszorkány, és minden reggel fölkeresi, hét vasajtót megnyitja, belép, és azt mondja, hogy Ambrus királyfi, vegyél feleségül. Na erre mit mond Ambrus királyfi? Hát azt, amit Bátor István, ismerünk a nagyon szép királyi példával, amikor Lengyelország fölkérült, hogy legyen király, ez olyan szép, hogy most el fogom mondani, mert úgyis egy kicsit úgy kezdünk kibolyogni az előadás vége felé, tehát egy kis frissítőként, de ezek tényleg olyan emberi pillanatai a világtörténelemnek, mert Bátor Istvánt a lengyelek Lengyelország mentő királynak tekintik mind a mai napig. Nem egy lengyel király, a legnagyobb lengyel király. Bátor István. Így emlegetik, így tisztelik, így szeretik. És a retteget Iván, gondolom tudjuk, miért kapta a retteget előnevet. Mert retteget Iván. Mert retteget Bátori Istvántól. Mert Bátor István nem egy csatában szalasztja meg őt. Tehát ezt azért mindig tudja, hogy magyar volt, magyar meg ne kergessen orosz szálikat végig a orosz mezőkön. Hát az nem éri. Ezért nagy csönd van. Na most, amikor felkérik őt, hogy legyen lengyel király, a lengyel rendek, van egy kikötés, titkos záradék. Feleségül kell tenni az özvegy uralkodó, aki már kicsit olyan, hát hogy mondjam, inkább kifele megy a világból, mint befele érkezik, belé. És erre mit mondta? Bátori nagy bátran. Ha mi sem természetes. Hát, nyilván ez csak egy formaság. Nyilván van államjog, egyházi jog, mit lehet tudni ezeknél, mi a szokás, ezt a feleségül veszünk. Vége a koronázási szertartásnak, és Bátori menne saját lakosztálya felé, de megfogják, fordítanak, és vezetik egy másik lakosztály felé. Körülötte van a magyar kíséret, belép egy terembe, földbe gyökeredzik a lába, és nagy bátran magyarul csak annyit mondtak, bármit kívánhattok tőlem, csak ezt nem. Most képzeljük el, kötelességül venni. Tehát ezt az Európát. Hát ha ebből nem sikerül fele részben embert nemesíteni, akkor ez maga a lehetetlenség. És nagyon könnyű távolról. Tehát szó szerint ez a fény elszabadítás. Tehát az, hogy a fény szépen átjárja a fény részecskék, a fény egységek, átjárják azokat a terrénumokat, amelyekben nincsen fény belülről. Most ha nem veszi feleségül, az egész egy szent vecke már. Nem fölzárkózás ez, még csak véletlenül sem. Viszont Ambrus király is se akar fölzárkózni, ugyanis akárhányszor jött a sötét, iszonyatos boszorkány, annyiszor tagadta meg a kérés. Viszont a boszorkánynak, és itt jön a szépség, van egy lánya, vagy szolgáló lánya. És ez ellentétben a boszorkánnyal gyönyörű, szép, hihetetlenül kedves és bájos. Belépő is időnként a hét vasajton, és egyszer egy elemzésen, hát nagyon sok mindent elmondtunk róla, aztán jött Paugárból. És következőre figyelmeztetett bennünket, ez még a népmese kutatásos időszak hajnalán volt. Úgyhogy azért ez a hét vas, ez nagyon sok mindent jelent. De jelenti ezt is. Jelenti ezt is. Tehát ha én a hiteleshez hét vasajton keresztül jövök vagy távozok, azért az nem egy könnyű ügy, azt nem nehéz belátni. És egyszer csak a hét vasajton bejön ez a kis törékeny pályú felvevőfényként ez a kis lányka, és mit tanácsol Ambrus királyfinak? Vedd feleségül a boszorkányt, mert soha az életbe innen ki nem szabadulsz. Ha viszont feleségül veszed, tudd meg, hogy miben van az ereje. Ha megtudtad, hogy miben van az ereje, akkor tehetsz ellene. Ilyenkor van ilyen. Tehát nem kerülhetjük ki a világot. Hogy érthető legyen, mert nem kell nagy dolgokra gondolni, ma a világnak nincs olyan emberlakta tája, ahol valami hangszennyezés a dobhártyát ne terhelni. Mert hiába vándorlok én a sivatagba, mennek a repülőgépek. Hiába megyek fel a Himalája legmagasabb pontjára, 70-es évek elején. Fél órás volt a csend hatás, mert fél óránként fülsiketítő zaj törte meg a Himalája békés belső csendjét. És képzeljük el a 21. század elején. Tehát tetszik, nem tetszik, ez a külső világ, a belső világunk külső fele. És itt jön a nagy tudomány, hogy észreveszem benne ezt a verő, ezt a kecsesbájú verőfénysugaracskát. Mert mindennek a mélyén, magasában ott van ez az ígéret. Tehát nyilván miről van itt szó? Ennek a rusnya iszonyú dögnek is vannak jó tulajdonságai. Csak nem tud róla. És mivel kell őt megismertetni? Saját jóságához kell elvezetni. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor tényleg vége. Ahogy mondani szokták ezeknek a nagy eseményeknek. Tehát a magyar király, mert innen tértünk el, nem azért házasodik a világból, mert belülről nem tudna, hanem azért, mert küldetése van. És az nem csak Kárpát medence belsejére vonatkozik, hanem az egész világra. Tehát ha fényt nem tudom felszabadítani a másikból, akkor vége. Mint a szélrózsa minden iránya úgy kötnek házasságot. Keletről, nyugatról, északról, de nem csak nyugatról, felejtsük el ezt a idióta harmosságot. Tényleg nem tudok már mit mondani, magam ostorozgatva itt a vége főcím kezdetének táján, majd úgy évfő tájéken a vége főcím. De hát 5. Istvánnak ki volt a felesége? Kuncsárszár lány. Még csak nem is keresztény. Tehát ez az idióta mánia, hogy felzárkózni nyugatot, de így kellett lennie, mert körben a nyugat nem fogadott volna el bennünket. Kit érdekelt a nyugat? Legkevésbé negyedik Bélát nem izgatta, ötödik István, mert örült, mert végre egy normális feleség van a királyi udvarban. Mert nagyon szép asszony volt ez az Erzsébet. Tehát Erzsébet. Nyilván mások is szépek voltak, de ez tényleg olyan kelet volna. Nem kellett annyi mindent elmagyarázni. És ettől függetlenül okozott nagy bajokat Kun Erzsébet? Nem fogjuk elvenni, majdnem annyit okozott, mint a bajor Gizella. Az, hogy keletről jön, nyugatról, északról, délről, erre szokták azt mondani, azért szerint egyik sem biztos, hogy jobb. Hát úgy tűnik. Itt mindig a lehető, most végzetszerűen fogalmazok, szinte a legrosszabbból kell a jót előtt. Aztán, ha van szerelem meg szeretet, az annál jobb. És általában van egyébként. Ezt onnan tudjuk, hogy ezek a királyi lányok, akik aztán mondjuk férjeik, tehát Árpád-házi királyok távozása után úgy szabadon maradnak. Legritkább esetben házasoknak újra. És a legnagyobb megbecsüléssel és szeretettel emlékeznek meg férjükről, és nagyon sokan halálakig, vagy évtizedekig Magyarországon maradnak. Tehát nem reménytelen ez a helyzet, és nem fenekestül rossz a világ. Na de, 1226 tájéken van még egy botrány, a német lovagrendet második András kiűzi. Szent Erzsébet életrajzírói írják le, tehát innen indultunk. Egy német legenda szerző felsóhajtásából, hogy az ismerjük meg Erzsébet hazáját, nemzetségét, hogy értékelni tudjuk az ő pályafutását. Most német életrajzírók elmondják, hogy német történetírók soha nem tudták megbocsájtani második Andrásnak azt, amit a német lovagrendet tett. És ezek néha annyira becsületesek és őszinték, mármint egy ilyen fogalmazványon belőle, ez valami hihetetlen. És mit tett András? És közben leírják, mert ha ma egy német történész tájékozódik, nem fogjuk elhinni, hogy honnan tud tájékozódni. A leghivatalosabb, legbutább, legiszonyatosabb történelmi könyveket, Hóman Bálintól Kristó Gyuláig, ezt tudják levenni a polcról. Még csodálható, hogy bizonyos dolgokra maguktól rájönnek. Például arról, nem lehetett második András nagyon gyenge kezű uralkodó, ha a világ legerősebb ütőképes lovagrendjét úgy dobta ki a Kárpát-medencéből, ahogy általában azt a bizonyos macskát, hogy szépen kiszokták dobni. Ezt nem írják. És mi volt itt a gond? Barcaságba telepíti le őket, teljes autonómia, teljes szabad anyanyelv használat. Akkor önkormányzat, autonómia, de egyházi szinten is. Tehát a magyarok vallását kell követniük, helyen közel, hogy lehetséges, de a papokat ők választhatják meg. Ez majd a reformációval kerül megint előtérbe. Árpád-korban azért nem kellett reformáció, mert az maga volt a reformáció. A közösség a papot saját maga választotta. Ezekből a példákból tudjuk. Na igen, ám, de a német lovagrend, ahogy lenni szokott, ismerjük ezt a nagy eltalálói pillanatot, nagy a hatalom, nagy a terület. Ugyanakkor pedig, hát ez a Törcsvári szoros irányába, ha befelé jövünk a Kárpát-medencéből, tehát ezek azok a területek, és András kifejezetten azért telepíti őket le, és figyeljünk az ügyre. Nem azért hívnak be mondjuk telepeseket, most ez félreérthető is lesz, mert kultúrát hoznak, nem vannak olyan feladatok, amelyekre nem minden korban érdemes magyar tehetséget áldozni. Tehát ilyen, hogy magyar bányász, ilyen soha nem. Felvidéken nem magyar volt a bányász, hanem német. Tehát magyar arra, hogy ő bányába menjen bányászni, nyilván most már annak is ülnek, de annak történet, más a feladata. Ugyanakkor pedig itt egy állandó védelmi rendszer, és közben szorul a Kárpát-medence körül a hurok. Tehát nagyon szép az elgondolás, szerettek harcolni, mi szeretünk benneteket, amúgy is Erzsébet révén nagyok lettek a kapcsolatok, tényleg nagyok lettek a kapcsolatok. Ti is nagyon szeretitek Szent Erzsébetet. Tehát súgva mondom, ami múltkor már elhangzott, hogy a német lovagrend a legnagyobb lovagi esküt hol és kinek a nevére tette le és teszi le mind a hány napig. Marburgba Szent Erzsébet sírja. Na ez Szent Erzsébet. Tehát olyat adott Szent Erzsébet a lovagnak, a misztikus szentnek, a festőművésznek, a papnak, egyáltalán az embernek Nyugat-Európa, hogy el nem tudjuk képzelni. És akkor jön a nagy szület, gyógyította, ápolta, jaj, de aranyos volt, meghalt szenti avatták. Mindez igaz. Csak hát valami úgy hiányzik, hogy milyen szinten gyógyít, milyen szinten ápol. Na most a német lovagrend felajánlja a Barcaság nevezetű tartományt római pápának fűbérbe. Hol jön a nagy drámai fordulat? Az, hogy a pápa ezt elfogadja. Tehát Trianon előjáték. Itt vagyunk 1220-as években. 1920-nak van egy ilyen kis előjáték, előfutama. Nagyon élvezik, akik játsszák, de szerencsére nem fog sokáig tartani. Na most a Kárpát-medence a Szent Korona alá tartozik. Apostol királyságnak nevezünk. Tudjuk, hogy mit jelent, hogyha innen kiszakított területet római pápa elfogad? Az, hogy cinkosa valaminek, és elfogadja. Na most itt lehet érzékelni, hogy a magyar király nem pápaság alá tartozik. Nem is egy szinten vannak. Miért? A magyar királyt az nem érdekli, hogy a pápa elfogadta. A magyar királynak felettese lenne a pápa, legfeljebb csak, mint ahogy egy kirúgásra ítélt munkáltató valahol jelezhetne levélve, hogy még szeretne dolgozni, meg nem szabad, meg legyen végkielítés. Semmi. Megfogja a lovagrendet, és úgy kihajítja, hogy ez a balti tengeri alig tudnak talajt fogni. És majd ott a jégmezők lovagja időszak bontja majd szárnyát. Tehát hatalmas erejük van, és itt mondják el német történetírók, hogy hát nem lehetett ez egy olyan gyenge kezű uralkodó. Ha gyakorlatilag egy-két nap alatt a német lovagrendet, mintha soha nem lett volna úgy tudta tenni. Na igen ám, de innentől kezdve a római pápa állandóan kéri András királyt, hogy fogadja vissza a német lovagrendet. Magyarul a pápaság a legbrutálisabb magyar királyság ellen induló világpolitikai játszmai harcosává vált. Hát András király pedig el tudjuk képzelni, milyen nemes gesztusokkal, taglejtésekkel illette ezeket a pápai sóhajtokat. Sokkal nemesebb volt, ez csak az én túlzó megfogalmazásomban van itt, de nem nagyon foglalkozott ezzel. Viszont római pápa innentől kezdve 1235-ig nincs olyan év, hogy éppen ezért, mert nem fogadja vissza a lovagrendet, ne ákozza ki a magyar király. Az ember elképed. Hát ma ugyanígy tartunk. Nem fogadunk be egy milliót, akkor kik a világ átkozottai? Hát nem véletlen az, hogy András király egyszer pápának írja levélbe azt, hogy sírathatom azokat a vétkeket, bűnöket, amelyeket el sem követtem. El sem követtünk itt olyan dolgokat, amiért büntetést kap mondjuk ilyen szinten a magyarság. Megbűnölte már elég a mutat sületőt. Tehát gyakorlatilag a világ ugyanúgy keresi a fogást a magyar királyságon, de nem találja meg. Nem találja. Majd a késői évszázadokban találunk sajnos egyre többet. Na most kezdjenek gyűlni a pontok második András személyére vonatkoztatva, amit nem mi állítunk össze, de azért mégiscsak gyűlünk. És van még egy, ami betetőz mindent, ezt is már tárgyaltuk. Az 5. keresztes hadjárat óta a magyar király 1217-ben. 5. keresztes hadjárat. Az egyetlen valódi, igazán keresztény hadjárat. Az egyetlen sikeres. Előtte egy sem volt, kudarctól, nem fessőt vérengzéssel tartított volt, utána pedig jobb nem beszélni. Nincs második András, akkor a 20. század nem ismeri a keresztes hadjáratok históriáját. És emlékezzünk arra a tévéműsorra. A direkt jó a példa, nem a középkorban volt adásban. amikor szír történész így bele a kamerába, a Dosszié című műsorban elmondja a következőket. Soha ez a terület, soha ez a világ, ez a közel-keleti térség nem látott olyan fényes, olyan hatalmas, olyan csodálatos hadat, mint amit II. András király vezetett az 5. keresztes hadjárat idején. És megmutatták azokat a bevehetetlen lovagvárakat, amelyeket II. András és a magyarok építettek. És itt hangzott el az a döbbenetes tétel, hogy tulajdonképpen pár millió forint, de ez pár, 3-4-5 millió forintra lenne szükség, ha a magyar állam ennyi pénzt adna a szír kormányzatnak, nem kormányzatnak, mert ebből el lehetne készíteni a zászlókat és a prospektusokat, amelyek hirdetnék eleve piros, fehér, zöld és árpádságos lobogók, lobognának ezeknek a szíriai váraknak az ormán. És eleve több nyelvű, világnyelvek prospektusai hirdetnék, hogy magyarok építették. Volt-e olyan kormány, ami erre így segből adott volna? Nem volt. Viszont a tragédia hol mutatkozik meg? Hiába látja több millió Kárpát-medencén belül, egy ember nem jelentkezett, hogy neki éppen van. Egy ember nem jelentkezett. És ma német, angol, francia, olasz zászlók, spanyol zászlók lobognak, és ezeken a nyelveken tüntetik fel csak a szövegekben, és nem nagyon van feltüntetve, hogy II. András mit tette. Na, így kell a mintát eltüntetni. És eleve, hogy lehetett a 21. század elején letagadni ezt történésznek, akinek ezerféle alkalma volt, hogy állami költségvetést igénybe véve elmenjen ilyen helyekre. Hanem mit szövegeltek? Hát ez egy turista út. Így. És nem kértek bocsánatot senkitől. Miért? Mert hiába mutatják be a tényeket, hiába mondják el szírtörténészek, hiába vannak ott a lovagvárak, ma akadémián nem ezt tanítják. Miért? Hát csak. Na is. Na de, innentől kezdve Magyarország királyainak címébe felkerült, hát ő Jeruzsálemi állás. Magyar király Jeruzsálem királya. Viszont jeruzsálemi, hogy úgy mondjam, pátriárka vagy, nem tudom, hogy lehet ezt szemben nevezni, soha nem lehet magyar király, vagy Magyarország királya. Tehát a magyar király lehet Jeruzsálem királya. Fordított helyzet viszont nem létezik. Na, elég baj van második ülésen? Hát ezeknek szálka a szem. Szó szerint erről van szó, az ő lánya. És nagyon gyors három idézet következik, csak azért, hogy valami ízt még ebből az időszakból kapjunk. Szent Erzsébet legendáiból idézek, amikor tényleg András királyról beszélnek. András király nagyhatalmú, híres király. Tehát emlékszünk még harmadik Andrásnál is, Boldog Erzsébet legendájában. Nem Magyarország királya. Nem lehet cifra jelzők elhagyása nélkül illetni a magyar király. Mi az állandó jelző? Az, hogy hatalmas és híres. Harmadik András. És megint a Tösszi Kolostor német legenda szerzőjére kell gondolni. Világhíres. Aztán békés természetű és jóságos. Hatalmáról és gazdagságról híres András király. Tehát megmondjuk Szent Erzsébet legendájának szövege, és mondjuk szóba jön az édesapja András király. Na de nem így, hogy az apja, meg jó az, hogy király, hanem mindig ilyen összefüggésekben, hogy András király, Magyarország nagyhatalmú királya, dicsőséges és gazdag király. 30 éven keresztül ad, és nem szűnik meg alakozó kedve. Na, aztán 1739-ből Brenner domokos tollából francia földön jelenik meg, ebben az időben ő még második Rákóczi Ferencet ismerte személyesen. És ebben az időben még, de 19. században nem lehetett Franciaországban értelmiségi az, aki nem tudta, hol van Magyarország és mit jelent a magyar királyság. Tehát Brenner Domokos 1739. Attól francia és franciaországi a történész, ha magyar történelmet hitelesen meg tudja írni. Majdnem hiteles. Amikor II. András, hogy Telre Attila magyar király. Érdekes módon. Tehát ilyen nincs, hogy van Attila és a hunok, és akkor van Árpád és a magyarok, és ez nem egy és ugyanaz a bűnösség. Elő nem fordul. Ugyanannak a hatalmas etnikai hullámnak két hatalmas tetőző ága a Kárpát-medencébe. Tehát ugyanaz a nép tér vissza, amelyik korábban itt volt. Ilyen egyszerű az élet. Evangéliumi példázatban ezerszer elmondják, majd elmegy, és nagyon sokan arra gondolnak, hogy soha nem jön vissza. Hol jön a probléma? Elkezdenek fosztogatni és osztogatni azok, akik azt hiszik, hogy aki elment, soha nem jön vissza. És egyszer majd, amikor nem is várják, akkor visszajön. Végjátékben ez már ítélettel jár együtt. Alig van magyar király, aki híresebb lett volna a történelemben, mint II. András. Na hova tűnt ez a hírnév? Hát alig van király a történelemben. Milyen történelemben? Ókortól napjaink. Azok idanapok. Aki híresebb lenne, mint II. András király, ma zárkózzunk föl. Nem Dümmer Dezső írja, nem Déli Bábos álmukat kergető történészek bele sejgülve a múlt fájdalmába mondják, hanem 1730-as évek Franciaország. Tehát a becsület, az erény és a törvények útját járta. Hát azért úgy lehet érzékelni. Minden feladatot elfogadott és teljesített, ahogy ezt a nagy királyok teszik. Kiváló tulajdonságai miatt választották meg annak a híres keresztes hadjáratnak a vezérévé, amely 1217-ben Szentföldre ment. Most nem kommentálom, mert akkor nem jutunk a végére. Minden esetre ennyi elég, mert most már tényleg Szent Erzsébethez vissza kell térni. Most elvonnám adva a leckét, mert gyakorlatilag mindössze két-három programpontunk van. Az egyik, az maga Szent Erzsébet szavaiban ölt testet, a halálos ágyán utoljára a következő szavakat intézi a hallgatások, hallgatósághoz, mármint azokhoz, akik körbevették a halálos ágyát. Éjszaka vagyunk. Tehát az időpont éjfélt közeli. Beszéljünk csak Istenről és fiáról, Jézusról, mondja elsőben. Mint hogy közeleg az éjfél, amikor Jézus megszületett. Gyönyörű a jelzés. Most az az időpont közeleg, ahol én meg fogok halni, de Jézus ekkor született. Most fel van adva a lecke, akkor tényleg meg fogok halni. Ha Jézus most születik ebben a pillanatban, hát nyilvánvaló módon nem. Ez egy átlényegülés. Viszont megint a nagyságrendre figyelünk. Az ő halála körüli időben ő Jézus születéséről beszél. És azt mondja, hogy Jézus megszületett és jászolban pihent. Minden hatósága új csillagot teremtett, amit soha senki nem látott az előtt. Tehát betlehemi csillag. Így búcsúzik a világtól. Most ennél pontosabban megfogalmazni, mi lehetett a betlehemi csillag, gondolom alig, ha lehet. Miért? Mert ez azelőtt nem létezett. Tehát nem szupernóva robbanás, nem üstökös, nem két bolygó indítása, felejtsük el ezeket a csacskaságokat. A legidiótább, de tényleg csak ilyen városi populációnak beadható butaság, az, hogy két nagy bolygó együttállása. Kepler óta ez a hír járja. Na most jelezni szeretnék valamit, mert az okfejtés az gyönyörű, és a két nagy bolygó jelezhetett. Miért ne jelezhetett volna? Hiszen Jézus születése előtt 7 esztendővel, a halak csillagképben ugyanabban az évben háromszor állt együtt a Jupiter-Szaturnusszal. Ezen belül már Kepler sejteti, és mindenki tudja, hogy a Szaturnusz, és hát leginkább Pap Gábor szokta hangsúlyozni, Szaturnusz az nem nehéz kitalálni. Abban a térségben egy népnek a bolygója. Ez a zsidó. ugyanakkor pedig a Jupiter, a magyar, akarom mondani, a szakrális királynak a bolygója, a Kárpát-medencén belül a Szaturnusz, a megtartó megőrző erőknek a bujdosó csillaga, a székelyünknek a csillaga. A Jupiter pedig a magyaroké. Tehát ha én Jézus születését ennek a két bolygó együttállásának veszem, hát akkor engedelmet kérek, de itt van a jászol. Itt van. Itt van. Tehát lehet ezerféleképpen okoskodni, de legyünk nagy lelkűek. Tehát Kepler magyarázatából induljunk. Rudolf császárnak volt udvarnunk a csillagászra és tudósa. Mivel a Szaturnusz a zsidókat jelzi, Jupiter a fehér fényű királycsillag, a szakrális király, tehát az itén zsidók közé király születik. Tehát kész felvonatva a lecke, gyönyörű a magyarázat. Egy probléma van. Földről nézve, itt van a Föld, ott van. Azért ez a két óriás bolygó soha nem kerül egymással fedésbe. Tehát az együttállás az nem azt jelenti, hogy látok egy nagyon lassan, eleve semmi táprázatos jelenség nincsen. Miért? A Szaturnusz úgy kerekítve 28 év alatt tesz meg az ekliptikán egy kör. És képzeljük el, hogy éjszakánként, amikor Földről szabad szemmel látható, akkor hány éven keresztül látom én az éget? A Jupiter 12 év alatt tesz meg egy kör. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy-másfél-két éven van, hogy én ezt úgy érzékeljem, hogy ezek találkozni fognak. És mi ebbe a meghökkentő? Új csillag, az égvilágon semmi. És mivel a Föld is bejön a látkép, tehát az, hogy mi innen látjuk, itt válik izgalmassági, mert tényleg lehetne úgy, hogy ezek fedésbe, okkultációba kerülnek egymással. Tehát innen nézve nem. Tehát egy darabig közelítenek egymáshoz, aztán egy idő után pedig távolodnak egymástól. Most kettőből szinte soha nem lesz egy. Na de aki városban nézi a televíziót, talán bármit be lehet adni. És van még egy rutin probléma. Mert ez a elmekortan esetnek tényleg ilyen rutin problémája. Az egyiknek átlagolva 28 év a keringési ideje, a másiknak átlagolva 12. Most Földről nézve, bonyolítja a helyzetet, hogy a Föld is megtesz egy utat. Hányszor találkoznak ezek? Ahányszor nem röstelnek. Tehát egy zárt rendszerember egyik 28 éves utazó, másik 12 éves utazó. Mi is megteszünk egy utat. De gyakorlatilag lépten nyoma, évtizedek hozzák vissza az esemény, van Jupiter-Szaturnusz együttállás. Mátyás király idejében is volt, és érdekes módon Mátyás, aki semmit nem tett a csillagok megkérdezése nélkül, hogy leírják a kortársait, soha nem nevezte a két bolygó együttállását Betlehemi csillagnak. Vagy nem szaladtak össze a népek, és azt mondták, hogy Betlehemi csillag. Tehát szokjunk hozzá valamihez, minden hatósága révén új csillagot teremtett, amit azelőtt soha senki nem látott. Tehát rámutat a csillagra. És itt jön a lényeg, ugyanis Szent Erzsébet születését mind adja meg a világnak. A csillag. Tehát csillagtól csillagig terjed az ő életpályája. Ugyanis a hagyomány szerint Türingia, Hermann Örgróf udvara a tudományoknak, a költészetnek, a pompának az udvara. Tényleg így van, a kor legkiválóbb talmokai, Wolfgang von Eschenbach, vagy mindig elfelejtem, Walter von der Vogel Weide. Na most ezek már amikor, tényleg jó költők voltak és kiváló talmokok. Most a kornak tényleg a hírességei gyűlnek össze Hermann Gróf udvarába, Örgróf udvarában mondván, hogy a régi nagy hősénekeket, a grál hagyományt, azt valahogy fel kéne eleveníteni, és a Concord a múzától, a múzát a Concordtól el kell választani. Na de ki lenne erre képes? Legalább Wagner operáiból okuljunk. Ki erre, aki képes? A Tannhauser-től kezdve minden erről szól Wagner életművére. Az más kérdés, hogy néha torzi, elég szégyentelen mondom. A magyar királyt kérik fel, hogy a balnokoknak ezen a mester rendezvényén elnököljön. ezek szerint még az ilyen periférikus hagyomány is, mint a grál lovagok, kerekasztal lovagjai, hanem egy francia király. Francia királyok, vár királyok féléből származnak. Annyira származnak rá királyok féléből, senkinek nem jut eszébe, ebben a korban egy francia királyt megkérjenek, hogy akkor rá királyokról meséljenek. Na de, nagy Brit-Angolországban is ugyanolyan a helyzet. Hát ott aztán legalább Artus bácsi ügyei. Hát nyilván minden kapukfán terem három kapukfütty, amelyik erről zengedezik. Hogy kerekasztal lovagjai, grálkeresés és egyebek. Középkor derekán már Mátyás kora felé járunk. Sir Arthur Mallory-nek van egy nagyon szép kötete, ez a kerekasztal lovagjai. Most ilyen lovagok vannak. Bánvitéz, Bors, milyen nevek ezek? Hát bánja a nem tudom, mindenki a bánban, borsban nem tud felismerni neveket, azzal tényleg nagy. És ezek népesítik be a híres nagyasztali társaságot. Ilyen nevű lovagok. És az utolsó, mert mindig nagyon fontos, ki az utolsó. A kerekasztal nem nagyon szeretjük, ezt tudjuk, de nem árt tudni. Az utolsó lovag, aki tényleg lovag volt, az a magyarországi Ure Vitéz volt. Most nyilván itt az egyszerűen csak arról van szó, hogy egy úr volt, aki Magyarországról jött. Na most visszaugrunk a 13. századba, és kiderül, hogy ami érték van Európában, még az ilyen kerekasztalnak is, és a grálnak is, és a lovagi kultúrának is, a mavia közepe az csak középen lehet. És második András kérünk fel, hogy elműködjük. Azt mondja, András kérek, gyerekek, az élet az olyan, nem érek rá. Na de. Van egy kiváló emberem, és ezt leírja Erzsébet szinte valamennyi legendája, egy előkelő ember, püspök. Na most itt érdemes felfigyelni, püspök kiramban lévő emberről van szó, nagyon előkelő, és Magyar Királyság 7 várnevezetű tartományához tartozik. Na most az ő neve kimondani szörnyű. Itt egy nevet úgy eltorzítottak, hogy én nem is akarom sokáig hangoztatni ezt a nevet, Klingsor. Most ilyen nevű ember a világ történelme soha nem jött. Tehát ezt ahogy az évszázadok eltorzítják. Klingsor. Na de a német nevek általában nem nagyon szeretnék orra végződni. De ez nem is olyan lényeges, hogy ebből a szempontból valamit hihetetlenül elferdítettek, eltorzítottak. Na most Klingsornak a mágus elődei között Hermestris Megisztos szokták emlegetni, utódai között pedig egy Szent Zsermen grófot. Na de Szent Zsermen gróf ki volt? Második Rákóczi Ferenc fia. Tehát Szent Zsermen, amikor járta a maga pályáját, maga útját, királyi udvarokban így szokott bemutatkozni, amikor már tényleg mondani kell valamit, második Rákóczi Ferenc fia. Most elmondják, hogy ennek a Szent Zsermen nevezetű grófnak a kastélya viszont Erdélyben volt. És amikor egy kicsit már úgy sistergett a lába alatt a talaj, túl sok minden derült ki róla, akkor mindig Erdélybe vonult vissza, és ott töltött el néhány évet. Na most Klingsorról már csak annyit fog mondani, hogy magyar mágus. Na most azt mondja András, hogy küldöm a magyar mágust helyettem. A hagyomány szerint 6 óra alatt teszi meg Budáról az utat Türingiába. 6 óra alatt. És azért ne ijedjünk meg, Bonfini mondja el, hogy neki nem kisebb személyiség, mint Mátyás király mondta el, hogy amikor ő Mátyás Prágában 13-14 éves korában raboskodott, 14 éves korában raboskodott, akkor az édesanyjával hogy tartotta a kapcsolatot? Szilágyi Erzsébettel. Mert Szilágyi Erzsébet addig nem nyugodott, még nem talált egy olyan embert, aki Buda vagy Vajdaduna. Hát nem mindig megy fel a Szilágyi Erzsébet Budára. Még egy olyan embert, aki ezt az utat 6 óra alatt oda-vissza megütette. és Mátyás kicsit mosolyogva mondja el Bonfini barátunknak, hogy hát sokan arra gondoltak, hogy ez egy mágus. Hát én is arra gondolnák, aki 6 óra alatt meg tudja oda, hogy na ez a hordó. Kikopog, kikopog. Mátyás prágai ablakán. Tehát tényleg léteznek ilyenfajta ügyek. Na most Türingiában tudják, Eisenachban, hogy Magyarországról jön a mágus. Egyébként, hogy Wagnernak milyen történelmi büntettei vannak, hát eleve egy porzlénynek mutatja be ezt a mágust, miért azt már Wagner ugye lehet tudni. Tehát letagadni nem lehet dolgokat, torzítani kell. Ugyanis amikor a mesterdalmokok összeülnek, akkor a magyar mágus is beszáll, és kiviszi el a dicsőség pálmáját. Hát természetesen ő. Ő a leghitelesebb. Tehát ez még az opera világban is, mint téma, megjelenik egy rendkívüli késői korban. Na most várja mindenki a nagy mágust. És képzeljük el, Germániában vagyunk, Türingiában. Hogy képzeli el a apró és nagy lakosság a mágust? Majd csillagpalástja lesz, mágus süvege. És valószínűleg ennyivel a levegő fölött, vagy a talaj fölött fogadja a levegőbe úgy jönni. És úgy nézik árgó szemekkel azt az utat, ahonnan bármi lehet. Na de a magyar mágus igazi mágus. Megérkezik, és senki nem látja. Szépen leül Eisenachba a fogadóba, és amikor már úgy megpihent, és már úgy arra gondol, hogy most már eljött az az idő, hogy lehet engem látni, akkor kezdik el észrevenni. Tehát nem külső jegyei vannak, hanem belső tünetei vannak az ő lelkületének. Na most abban a pillanatban nagy öröm támad, közben leszáll az est, eljönnek a csillagok. És hát a kor leghíresebb csillagászáról, mágusáról van szó. Mit kérnek tőle? Jövendőjön a csillagos égboltról. Éjszaka van már. Nyári éjszaka. És mi történik? Mágus nézi a csillagos eget, és ez Erzsébet minden legendájában szó szerint így szerepel, és a következőket mondja. Magyarország fölött éppen most kell föl egy fényes ragyogású csillag. Na itt érünk vissza a betlehemi csillaghoz. Mert ez nem egy bolygó, nem egy álló csillag, nem egy bujdosó csillag, egy planéta, hanem csillag csoda. Tehát éppen most kell föl, Magyarország föl, egy fényes ragyogású csillag. Ezen az éjszakán, és valamire figyeljünk oda, milyen időszakban távozik Erzsébet? Éjszaka. Milyen időszakban születik? Éjszaka. Ezen az éjszakán az én uramnak, királyomnak, Andrásnak, a magyarok nagyhatalmú híres királyának odahaza lánygyermeke fog születni. Erzsébetnek fogják hívni. Ennek a lánynak a fénye, mert itt csillaghasonlattal él, Marburgig sugárzik, majd Marburgból újabb fénysugarak szinte az egész földet be fogják borítani. Fénybe borul majd a világ. És jön a folytatás. Egykoron majd ez a lánygyermek, ez a csoda gyermek a ti uratok fiának felesége lesz. Na ez kellett csak Türingiai Hermannak, és már nagy dolog az, először is azonnal követ Magyarországra, hogy születette a királyi házba a lánygyermek. Született. Megy vissza a követ. Na most képzeljük el Hermann bácsit. Abban a pillanatban, egy kis őrgrófi állásból hirtelen, azért ne felejtsük el, a magyar királyi család. Kikerekedik a feje, követ azonnal vissza, de ez már lánykérőben. Hát ha igaz volt az első, akkor nyilván igaz a második. És bizony, így alakul majd szörődik a házasság útja. Tehát első csillagcsoda. Második névünknek. Tehát Erzsébet napja, november 19-e, ezt az elmúlt alkalommal megbeszéltük. Skorpió végén, de már ezek a napok a nyilasra vezetnek rá. A skorpió, mint csillagkép. a mindenség nagyvilágán belül milyen tartomány felé jut a tudat. A úgynevezett feltételezett mindenség központ, tehát az egész világ mindenségnek a központja, a skorpió csillagkép iránya felé mutatkozik meg. Na most, november 19, tehát miért van ott a napja, ahol van? Azért ne felejtsük el, az ember nem érti. Látszik, semmi skorpió tulajdonság nem mutatkozik meg Erzsébetben. Önzetlen adakozás, szeretet. Hát a skorpióban, jó, hát vannak ilyen tulajdonságok, de azért mégsem ez a bájos, tündéri, légies, örömteli adakozás az, ami a fő tulajdonságként megmutatkozik. Viszont mindenség központ abban az irányban van. Viszont hogyha itt már rávezet a nyilasra, a soron következő téridőegységre, akkor nem árt tudni, hogy a nyilas mint csillagkép, viszont a fejünk központ felé mutat. És ez a következő nagy állomás miért? Mert ez az úgynevezett tejút rendszerű spirál, tehát forgó rózsa, ez már mi felé mutat? Eleve a rák, tehát a évkörön belül a fény maximumnak a képjele, másfelől pedig ebből a jelből kell kigazdálkodni a forgó rózsa alakzatot. Most Erzsébet öléből mi nyílik? Maga a rózsa. Tehát csillagcsoda, elindul az úton, mindenség központ, tehát egy hatalmas, az egész mindenséget képviselő erőforrás áttételeződik, tejútrendszer, hát mi tejútrendszerben élünk, egyik karjában, a naprendszeren belül, és így érkezik még Szent Erzsébet. És hát magáról a rózsáról tényleg, mert az idő az elszaladt, már csak annyit tudok mondani, hogy majd legközelebb talán többet, de mégiscsak annyit el kell mondani, hogy a piros rózsánál nagyobb erőforrás a világban nem létezik. Miért? Világ, világ a virágnak virága. Na most a lilion teljesen egyértelmű jelenti a tisztaságot. Na de a piros rózsa mit jelent? A legerősebb, és ha én tudom, hogy a virágosság az maga a világosság, akkor Erzsébet piros rózsája mit fog jelenteni? A legerősebb világosságot. A legerősebbet. Na most mikor legerősebb a világosság? A teremtés hajnalán. Na ez a hatalmas misztérium születik Szent Erzsébettel. És a halála előtt a következő kívánsága van. Marburgban, ahol ő kijelöli a helyet, épüljön egy templom. Nota bene, Németországban ez az első igazán gótikus templom. Akkor ki vitte és hova a kultúrát? Ez az első gótikus templom Németországban. Egy kívánsága van Szent Erzsébetnek, és én most be is fogom fejezni. Egy kívánsága van. A templom torony olyan magasra épüljön, hogy az oda elhelyezett harangnak a szavát egész Magyarországot lehessen hallani. Most mindenki miből indul ki, abból, amiből ki kell. Az, hogy Szent Erzsébet is tudja, hogy Marburgból akár a holdig épített harangot, akkor sem fogják hallani a harangszót. Viszont van egy történelmi jelenség. 1456. július 22-e óta lehet-e hallani ezt a harangszót? Hát erről a harangról van szó. És ezt már üdvtörténelemnek nevezik. És minden jel szerint, ha 1456-ig a harangszó elhallatszott, és a magyar szívében, hát itt azért bent harangoznak ám, hát itt azért dobognak bizonyos energiát, ez a harang, ez még nem mondta fel a szolgálatot. Tehát rövidre zárva, nem hisszük el, de úgy tűnik, hogy így van. A jövő még előttünk van. A múltunk bennünk van. A múltból ered sarjad az a jövő, ami felé tényleg léphetünk. És akkor bennünket kivár a jövendőben. Hát a saját legjobb, leghivatottabb sorshelyzetünk. Ezt pedig úgy szokták mondani, hogy vége az előadásnak.